Isten hozott mindenkit ma este. Szia, Panka! Szia! Most nincs gyerekóra, jól tudom? Most nincs. Gyerekek maradhatnak ma este. Tehát nagy péntek van, és azért jöttünk össze ma este, hogy ünnepeljünk Jézus Krisztust, aki feláldozta magát Golgotai kereszten majdnem 2000 év ezelőtt. És a kereszt ugye az egyik legismertebb szimbólum az egész történelemben. Mindenki ismeri a keresztet, mindenki már látta, mindenki tudja, hogy miről szól ez a nagy pénteki történetet. Valahogy tanulunk a templomban, amikor kicsik voltunk, amikor templomban jártuk, vagy hittanóra, vagy az iskolában, valahol mindenki tudja, hogy miről szól a kereszt. Látszik a keresztet, és tudják, ez a kereszténység, a szimbólum. Vagy mégsem. Lehet, hogy sokféleképpen értelmezik a keresztet, és nehezen lehet érteni, hogy mi is végül is a kereszténységnek a szimbólumnak a üzenetje. Mi a mondani való annak a keresztnek is. Ma este erről lesz szó. Ma este szeretnék nagyon közel kerülni Jézus Krisztus keresztjéhez, és megérteni annak a lényegét, annak a mondani való, annak az üzenete a keresztről. Most meg fogunk nézni a Szentírást, fogunk felolvasni a nagy pénteki történetet. Henny, olvasd fel nekünk, légy szíves, Máté 27-et, kövessünk itt, Máté 27. fejezet, az első két vers, és ugorjunk a 15-től 56.
Amikor megvirradt a főpapok és a nép vénei, valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra adják őt. Azután megkötözték, elvitték, és átadták Pilátusnak, a helytartónak. Jézust pedig a helytartó elé állították, aki ezt kérdezte tőle. Te vagy a zsidók királya? Jézus pedig ezt felelte. Te mondod. De mikor a főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt. Akkor így szólt hozzá Pilátus. Nem hallod, hogy mennyi mindennel vádolnak? Jézus azonban nem felelt egyetlen szabára sem, úgy, hogy a helytartó nagyon elcsodálkozott. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük. Mit akartok? Melyiket bocsássam nektek szabadon? Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irítségből szolgáltatták ki neki. Mikor pedig a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki. Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. A helytartó újra megkérdezte őket. Mit kívántok? A kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon? Akkor ezt mondták. Barabást. Pilátus így szólt hozzájuk. Mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Mindnyájan azt kiáltották. Keresztre vele! Azután ezt kérdezte. De mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltoztak. Keresztre vele! Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a zavargás még nagyobb lesz, vizet hozatott, a sokaság előtt megmosta a kezét, és így szólt. ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. A ti dolgotok. Az egész nép így kiáltott. Az ő vére mi rajtunk és a mi gyermekeinken. Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta őt, hogy megfeszítsék. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és az egész őrség köré gyűlt. Levetkőztették, bíbor színű köppenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére. Nátszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte gúnyolták őt. Üdvözlégy zsidók királya! Azután leköbdösték, majd elvették tőle a nátszálat, és a fejét verték vele. Miután kigúnyolták, levették róla a köppenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz koponya helynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni, de amikor megízlelte, nem akart inni belőle. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztottak ruháin, azután leültek ott és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat ezzel a felirattal. Ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták. Te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha kedveli őt, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség támadt az egész földön. 3 óratájban Jézus hangosan felkiáltott, Éli, Éli, lámá sabaktáni, azaz, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak. Illést hívja. Egyikük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszálra tűzte, és inni adott neki. De a többiek ezt mondták. Hadd csak, lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse őt. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte a lelkét. És íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak, a sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a Szentvárosba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados, és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak. Bizony, Isten fia volt ez. Volt ott sok asszony is, akik távolról figyelték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust, hogy szolgáljanak neki. Közöttük volt a magdalai Mária és Mária, Jakab és József anyja, valamint Zebedeus fiainak anyja.
Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyám, köszönjük, hogy összehívtál minket ma este. És látod minket egy hosszú hét után, hol rontunk ide-oda, és most szeretnénk kérni tőled azt a segítséget, hogy segíts nekünk most elcsendesedni a te jelenlétedben. És újra emlékezni erről a történetről, amit nagyon jól ismerjük. De kérünk, hogy nyisd ki a szemünket, hogy valahogy tudjunk azt újra átélni, amit ott a történelemben megtörtént 2000 év ezelőtt. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy deszolj hozzánk ma este. Küldöd a szent lelkedet, és engedj, hogy tudjunk őszintén, alázatosan a kereszt elé kerülni ma este, és valahogy elmélyülni, meglátni téged a Golgotai kereszten, megérteni, hogy miről szól ez az egész. Úr Jézus, kérlek, hogy segíts nekem, hogy el tudjam mondani méltó módon. Kérlek, hogy add a szavakat, hogy tudlak téged dicsérni, magasztalni. Mert azt mondtad, hogy ha ahol de fel vagy magasztalva, akkor vonzod az embereket magadhoz. Vonz minket magadhoz. Engedj, hogy lássunk a te dicsőségedet ma este. Krisztus nevében. Amen. Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, és egyértelmű, hogy ő egy ártatlan ember volt. A legtöbb ember valamikor életében, Magyarországon, Amerikában, országok világszerte valahogy tudják ezt a történetét, hogy Jézus Krisztus meghalt kereszten a mi bűnénkért. És azt gondoljunk, hogy az ember értik ezt az egyértelmű üzenet, de mégsem. Kiderül, hogy nagyon sokféleképpen értelmezik a Golgotai keresztet. Nézzünk meg egy párat most. Az első az, hogy amikor valaki felnő, templomba jár, hallja a történetét, Krisztus meghalt az én bűneimért, akkor azon kezdünk gondolkozni, hogy hát, ha ő meghalt az én bűneimért, akkor nekem nem kellene bűnt követni. Nekem kellene kerülni a bűnt minden áron. És nem akarom visszaélni azzal, amit Jézus Krisztus tett értem, tehát ő szenvedett értem, akkor én kerülöm a bűnt, én igyekszek egy jó életet élni. És akkor elindul ezen az úton, hogy ő kezd igyekezni egy elkölcsös életet élni. És amikor valamit rosszat tesz, amikor nem jól viselkedik, akkor bűnbocsánatot kér Istentől, mert ez az, ami illik. Ugye illik bocsánatot kérni Istentől. Isten arra hívott engem, hogy kövessem Krisztus, és tagadjam magamat úgy, mint Jézus Krisztus. Ennek az embernek az élet motiváció, két fő motivációja van. Az első az, hogy kerülöm minden rosszat, mert nem szeretném, hogy ez Isten megítéljen engem. Tehát egy kis önzés van itt, ugye? Kerülöm a rosszat, mert Isten lát és mindent tud, és ő látja, hogy én rosszat teszek, vagy valami nem jó, nem teszek, amit kellene, akkor lehet, hogy az Istennek neki joga van engem megbüntetni. És a másik az, hogy hát teszek minden jót, igyekszek egy jó életet élni, mert ha sok jót teszek, akkor ez az Isten engem meg fog áldani. Ő minden lát, minden tud, és sőt, ha nagyon sok jót teszek, akkor esélyem van a mennyországba kerülni, ugye? És sok vallásos ember így elkezdi az életét. Kiskorútól jár templomba, és ez alakul az ő gondolkodásában, mert természetesen vannak ilyen extrém vallásos attitűdök is. Az első az, hogy amikor valaki bűnt követel újra és újra, és azt gondolja magára, hogy ő nem tud változni, mert újra ugyanazt a bűnt követi, nagyon nagy lelkiismert furdalása van. És utána az a lelkiismert furdalás átmegy, és kezdi szégyelni magát. Szégyeli magát, és retteg Istentől, hogy ez az Isten engem meg fog ítélni. És ezek az emberek, mivel tudják, hogy Istennek joga van haragudni rá, ezek az emberek könnyen beestek a lelki depresszióban. Minden sötét, nem tudok változni, Isten minden lát, és azt kapom, amit én megérdemelem. A másik extrém ennek az egésznek, az a másik ellentét. Az az ember nem látja a bűnt, nem hordja az ő keresztjét, hanem ő az elkölcsös ember. Ő megy, és ő csinálja, és ő egy nagyon jó életet él. Azt gondolja, hogy Isten biztos vele meg van elégedve. Isten örül annak, hogy ő ott van a templomban. Ő egy nagyon jó ember. Azt gondolja, hogy ő megérdemeli az Istennek az áldását. Nem olyan, mint a sok ember a világban, aki bűnt követnek el. Ez az ember ugye igyekszik úgy élni, mint Jézus Krisztus, és kerüli minden látványos bűn. Tehát ismerjünk, a világban nagyon sok ilyen vallásos ember van, és a másik csapat, ugye, a világ felfigyeli ezt az extrém féle vallásos viselkedés, ahol a templomok tele vannak ilyen vallásos büszke emberek, és a templom tele vannak ilyen depressziós, lelki depressziós emberek, tehát önigazult emberek és lelki depressziós emberek, és ez a másik csapat, aki figyeli a keresztet a vallásos embereken keresztül, azt mondják, hogy nekem semmi köze ez a vallásos csapathoz. És ez a második csapat, ez a legnagyobb csapat Magyarországon. Merem mondani, hogy körülbelül 9 millió magyar ebben a csapatban, hogy húsvét hétvége van, és mi nem is gondolkozunk azon, hogy mennénk templomba. Ez csak egy sima, hosszú hétvége. Tehát kb. 90% az emberek nem járnak templomba, nem is jut az eszükbe templomba járni, mert az van az ő fejükben, hogy itt van ezek a vallásos emberek, és én nem jó érzem magamat ilyen önigazult, büszke emberek köré lenni, aki engem lenéznek. És nekem nincsen semmi kedvem olyan emberek közé menni, aki ilyen lelki depressziósok. És az emberek azt mondják, hogy húsvét van, akkor menjünk kirándulni inkább. Inkább menjünk kirándulni. De a legbotrányosabb dolog az egészben számunkra az, hogy úgy tekintenek az Istenről, mint egy bíró. Ki az a bíró, akit mindenkit ítél? És az emberek nem akarnak menni templomba, mert azt gondolják, hogy Isten minden lát, minden túl rá, és cinikusan megjegyzi, hogy lehet, hogy az Isten nem is létezik. Vagy lehet, hogy egy bíró, de olyan krút, mint a többiek, menjünk innen. Nem érdekel az egész nekem. De van egy harmadik csapat, akik igyekszenek értelmezni helyesen a Golgotai keresztet, és ők figyelnek az a 90% az emberek, ahogyan ők értelmezik azt a vallásos emberek, és ők értelmezik a keresztet rajtukon keresztül. Értitek? Tehát ők figyelnek, hogy ők hogyan értelmezik, ők, aki értelmezik a keresztet úgy, és ők arra jutották ezek az emberek, hogy 90% az emberek nem járnak templomba. Ez annyira borzasztó, valami kellene csinálni. És aztán kezdtek gondolkozni ezek az emberek, akik úgy hívják, hogy keresztények magukat, hogy ők kialakították egy harmadik csapat, és ezt mondja, ez botrányos az egész. Arra jutottak, hogy valójában szégyelik az Isten, aki készen van ítélkezni mindenki fölött, mint egy igazságos bíró. Azt kezdtek hirdetni, hogy csak az Ószövetségben van ez az Isten, aki ilyen igazságos bíró, de ez Isten megváltozott. Van az Újszövetségi Isten, és gyertek a templomba, mert ez az Isten mindenkit szeret. Mindenkit úgy tekint, mint az ő gyermeke. És a lényege nem a bíró, aki mindenkit ítél, ne foglalkozzunk a bíróval, ne foglalkozzunk a keresztel, hogy az Isten megölte a fiát, az annyira szégyen dolog. Mi ez a keménykedő Isten? Inkább szégyelik az evangéliumot, és azt mondják, hogy a szeretet a lényege. A szeretet a lényege. És úgy szeressük az embereket, mint Jézus Krisztus, hogy azért jött. És ez a misszió, és ez az egyetlen remény ennek a világnak, hogy mi keresztények felkaroljunk a nehéz sorsú embereket, és szeressünk őket. És sokaknak ez lett az evangélium. Legyük olyan, mint Jézus Krisztus, és szeressük az embereket, mert ez a lényege. Hát van egy másik, a negyedik csapat, ők is értelmezik a keresztet, és látták, hogy ők hogyan értelmeztek, és sokan együtt értenek velük, de azt mondták, hogy figyelj, ez nagyon jó, ne beszéljünk Istenről, mint egy ítélő bíró, aki ítéletet hozott az ő saját fia fölött, inkább úgy beszéljünk a keresztről, hogy Jézus Krisztus az, aki azért jött, azért halt meg a kereszten, mert kifizette az árát nem Istennek, hanem Sátánnak, aki ennek a világnak az ura. Jézus Krisztus, ezt el kell képzelni, hogy Jézus Krisztus eljött a világba, mint szabadító, hogy megszabadítson minket a világ uralkodótól, mert mi foglyok voltunk a Sátánnak a táborában. Rabszolgák voltunk. Ez úgy kell ezt elképzelni, hogy Jézus Krisztus volt a jó pásztor. Ő volt a jó pásztor, és bátran, ugye, besétált az ellenségnek a táborba, és felvállalt a Sátánnak, hogy azért jöttem, mint jó pásztor, hogy feláldozom az életemet a juhokért. Tehát itt van a jó pásztor. Tegyetek velem, amit akartok, de hagyjatok a juhokat, engedjétek el őket. És a farkasok jöttek, és széttépték a pásztort. És ez a lényege a keresztnek. Jézus Krisztus, mint pásztor, azért jött, hogy felszabadítsa a juhokat az ellenségtől. Tehát lehet, hogy mégsem annyira egyértelmű, hogy mi a jelentőség a golgotai keresztnek. Lehet, hogy mégsem annyira egyértelmű az a szimbólum, ami mindenki lát és mindenki tud, de lehet, hogy sokan sokféleképpen értelmezik azt a keresztet. Mi is történt ott a golgotai kereszten? Mi az üzenete? Mi az értelmezés a keresztnek? És erről van itt szó ma este nagy pénteken. Ez az, amit meg akarjunk érteni, amikor Krisztus ment a golgotai keresztel. Azon az első nagy pénteken Jézus Krisztus az előző való estén, csütörtök este megünnepelte a páska ünnepet a tanítványokkal. Együtt egy kis szobában. Ugye ott voltak egy kis szobában. És akkor csütörtökön elmondta a tanítványnak, hogy mi a lényege, ami fog történni vele a következő reggel, péntek reggel. Elmondta nekik a lényegét. Most az összes jeruzsálemi lakók, ők is ugyanakkor ünnepelték a páska ünnepet csütörtök este. Mindenki a saját otthonában volt, és ugyanazt csinálták minden otthonában Jeruzsálemben. Pontosan akkor. A zsidó kalendárium szerint a második hónapban, a Nisztán hónapban, a 14. napon, és pontosan amikor a nap kezdett lemenni, akkor a zsidók ünnepeltek a páska ünnepet. Ez kötelező volt minden zsidóknak, hogy visszaemlékezzenek, amikor Isten kiszabadította őket az egyiptomi fogságból. Tehát mit is történt azon az első páska ünnepen? Tehát vissza kell menni még 1600 év Mózes idején, ugye? Mit is történt? A páska szó azt jelenti, hogy átmegy. Átmegy, vagy kiméli. Az angol szó egyszerűen Passover. Isten átment. Átment. Ez a páskának a jelentése. És pontosan azon az első páski ünnepen, pontosan az történt azon az estén, hogy Isten bejelentette Mózesnek, hogy ma este én hozom a tizedik csapás Egyiptom fölött. És ma este Fáró végre fog elengedni titeket. És azért, mert ez lesz a legsúlyosabb csapás a tíz közül. És Isten ezt így elmondta Mózesnek, ma este fogtok menni, hozom, én hozom a súlyos ítéletet. Hogy ne felejtsük el, hogy eddig Isten mindig csak az egyiptomiakkal sújtotta, amikor hozta a csapásokat, ugye? De Isten most azt mondja, hogy ez rátok is vonatkozik. Rátok is vonatkozik. Én átmegyek egész Egyiptom fölött ma, és minden egyes házhoz megyek. És ahol látom a vért, akkor kimélem azt a családot, és az első szülött fia nem fog meghalni. De ha nem látom a vért, akkor csapást sújtok azon a családon, mindegy egyiptomi, vagy zsidó, akkor az első szülő fiát abban a családban az meg fog halni. Tehát Isten előre készítette az ő népét erről a tizedik csapásról, és parancsolta a zsidónak, hogy minden család vegyen meg egy bárányt, egyék meg közösen ott az ő saját otthonukba, és a báránynak a vére kenjék fel az ajtó félfára. Mert a vér az, ami megvédi őket. Isten látja a vért, és kiméli őket. Ez az egyetlen reményük, a vér. Ne tegyék élesztőt a kenyérbe, mert gyorsan kell nekik majd menni. Elhagyni az országot. Tehát családostól úgy ettek a páska ünnepet. És minden ugyanaz történt, ahogy Isten elmondta nekik. Fáró nem bírta többet a tizedik csapás, és elengedte őket. Az egyiptomiak szomorú voltak, mert sok halál volt mindenhol. A fiúk meghaltak. De a zsidóknál egy első szülött fiú se halt meg, és a zsidók boldogan elhagyták az országot. Tehát ez a háttér, az első páski ünnep, amikor Jézus ünnepelte ezt nagy pénteken. És Jézus következőképpen értelmezte és ünnepelte ezt a tanítványokkal. Nézzük meg Máté 26-ot, 17-től 20 és 26-től 29. A kovásztalan kenyerek első napján oda mentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, hol akarod megenni a páska vacsorát? Hol készítjük el? Ő ezt válaszolta, menjetek a városba egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki, a mester üzeni, az én időm közel van. Nálad tartom meg a páska vacsorát tanítványaimmal. A tanítványok úgy tettek, amit Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a páska vacsorát, amikor besteledett, asztalhoz telepedett a 12 tanítványával. Miközben ettek, Jézus vette kenyeret, áldást mondott, és megtörte. A tanítványoknak adta, és ezt mondta, vegyétek, és egyétek, ez az én testem. Azután vette a porrat, és hálát adva nekik adta, és ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ennyi volt, ugye? Van? De mondom nektek, nem hiszem mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből, ama napig, amelyen majd újat iszom veletek atyám országában. Tehát Jézus azt mondta, hogy a bor az képviseli a báránynak a vére. A báránynak a vére, ez az én vérem, az én vérem most fog folyni. Az én vérem lesz, ami kímél titeket az Istennek az ítélettől. A kenyér az az én testem, ami megtörtetik, értetek? Tehát Jézus bevallotta, hogy erről szól a páskaünnep, és erről szól a hónapi áldozatom. Amikor megyek a Golgotai keresztre, ez a lényege. Jézus elmondta az értelmezés a Golgotai keresztre az előző való estének, hogy ő lesz az engesztelő áldozat. Ő az Isten báránya. Az ő vére miatt Isten kíméli őket, és nem hozza az ő ítélet az ő népe fölött. Az ő vére, a vére az új szövetségnek, és az Isten valamit újat szeretne kezdeni. Egy új kapcsolatot az ő népével. Tehát Jézus Krisztus az Istennek az egyszülött fia, aki megmentette az Istennek az első szülött fia, az ő népe. De Krisztus az egyszülött fia, és mi vagyunk az Istennek az első szülött fia. Akkor mi is valójában történik itt? Úgy kell ezt elképzelni, hogy Jézus Krisztus azon az első nagy pénteken bevonult az Isten trón elé. Bevonult az Isten trón elé, és azt mondta Istennek, hogy én itt vagyok. Az összes proféciák az elmúlt 1000 év rólam szólt. Az összes áldozat előképek voltak, hogy én jönni fogok. És az Isten bevonult az Isten trón elé, és azt mondta, én itt vagyok. Én kész vagyok feláldozni magamat az Istennek az első szülött fiának. Én leszek az, aki kiengesztelem az atyának a igazságos ítéletet. Tehát a Biblia valójában beszél Istenről, mint egy igazságos bíró, akinek joga van minden egyes ember fölött ítélkezni. Mert mindannyiunk bűnösök vagyunk, és mindenki megérdemeli az Istennek az ítéletet. És ha valaki nem engeszteli az Istent, akkor mindenkinek meg kell halni az ő saját bűnét. Tehát Jézus Krisztus azért jött, hogy ő legyen a tökéletes áldozat, ami kiengeszteli az Istent. És az a kérdés ma reggel, vagy ma este, ez botrányos számotokra? Botrányos? Neked el kell dönteni, hogy botrányos, hogy ilyen a mi Istenünk, aki hozta az ő ítéletet az ő saját fia fölött. Pál így mondja, én nem szégyellem az evangéliumot. Miért mondta ezt? Mert az évek során nagyon sok lelkész szégyelte az evangéliumot. Nem akartak beszélni az Isten ítéletről, hogy ő egy igazságos bíró, és így sújtotta a saját fiát. És a történelem során nagyon sok egyház, egész egyházak eltévedtek, és kezdtek hirdetni egy hamis evangéliumot, mert megszégyelték az evangéliumot. Szégyelték hirdetni, hogy Isten egy igazságos bíró. És nekünk ez nagyon jó. Nekünk jó, hogy az Isten egy igazságos bíró. Így jó nekünk. Mert az Istent, őt nem lehet csak lefizetni, ugye? Az Isten nem lehet csak manipulálni. Jössz az érzelmeiddel, a cselekedete, próbál manipulálni az Isten. Isten nem tudod manipulálni, lefizetni. Az Isten nem korrupt, az Isten korrekt. És ez a mi Istenünk. Ő igen, ő ilyen. Ő egy igazságos bíró. És ez benne van az alap hitünkben. A Biblia erről beszél. Azért jött Jézus Krisztus. De tovább kell menni, és megérteni az egész nagy pénteki történetet. Tehát próbáljuk úgy következőképpen megérteni nagy pénteki történetet. Volt egy fiú, egy fiatal férfi, aki kocsit vezetett, gyorsan hajtott, ittas volt, este volt, és átgázolt egy piros lámpán. És éppen beleszaladt egy másik kocsiban, amiben ült egy egész család. És megölte az egész családot. Egy tragédia. És próbáljátok elképzelni, ebben a kisvárosban mindenki csak erről beszélt. Mindenki sajnálta azt a családot. Mindenki haragudott erről a fiatal férfiről. Mindenki várta, hogy az igazságos bíró elé kerüljön ez az ügy, hogy az igazságos bíró hozzon egy igazságos döntés fölötte. És végre megérkezett a várva várt nap, A terem tele van emberekkel. Tele van emberekkel. És várják, hogy a bíró hozzan az ő ítéletét. De mielőtt a bíró elhozta az ő ítéletét, mindent megbeszélt az ő fiával. Az ő fiával. Megbeszéltek mindent. És amikor a bíró hozta az ítéletét, hogy halál büntetés megérdemeled, akkor a bírónak a fia odalépett gyorsan a másik fiatal férfi elé, és azt mondja, én vállalom, én vállalom a büntetést. És akkor a bíró ránézett a biztonsági őrökre, a rendőrökre, hallottátok? Igen. Akkor vigyétek el innen. És a biztonsági őrök és a rendőrök megfogták a bírónak a fiát, elvitték a teremből, és azonnal elvégezték. Kivégezték. És mindenki csodálkozott, most mi történik itt? És a bíró felállt, levette az ő bírósági palást, lejött a lépcsőn, a nagy asztal mögé, és oda ment a fiatal férfihoz, és átölelte. És a ketten kezdtek sírni. Ki a bíró? Ki a bíró ebben a történetben? Hát a bíró volt az apa mind a két fiúnak. Mind a két fiúnak az apa volt. És így ezt megbeszélték, és elsiratták az idősebb báty, aki meghalt az ő kis öcse helyett. Megbeszélték, hogy ez így lesz. És a ketten ott álltak, és sírtak. És amikor ők ketten közben sírtak, egy káosz kitört a bíróteremben, az ügyvédi teremben. Botrány tört ki, az emberek kezdtek kiabálni. Hogy mered ezt csinálni? Egy ártatlan embert igazságtalanul elítélted. Ő nem csinált semmit. Egy ártatlan embert elítélted. Hogy tudod ezt csinálni? Kegyetlen vagy. Elítélted őt. Mások azt kezdtek mondani, hogy ez igazságtalan. Egy bűnös ember szabadon engedted. Hogy merted egy bűnös ember szabadon engedni? Hol van az igazság szolgáltatás az egésznek? Nem büntetted meg. És kezdtek együtt hangosan mondani, hogy mondjon le ez a bíró. Nem hajtotta végre az igazság szolgáltatás. Nagy káosz van a teremben. És ez a nagy káosz, ez a világról szól. Mert sokan így vannak a Golgotai kereszttel. Pontosan emiatt. A sok igazságtalanság miatt nem értik a lényegét a Golgotai keresztnek. Isten és az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztus olyan merész dolog csinálták, hogy a mai világban az emberek nem értik, botrányosnak tartják. Akkor nézzük meg kicsivel közelebbről ezt a történetet. Mit is történt itt? Mert ez a mi történetünk. Ez nem csak egy kitaláció. Ez a mi történetünk. Ez rólunk szól. A bíró a fiatal férfinek az apukája volt. Az apukája volt ennek a fiatal férfinak. És ez úgy van, hogy az Isten, mint teremtő Isten, ő lehetne mondani, hogy mivel mindenkit megteremtett az ő saját képmására, az Isten kapcsolatban van minden egyes emberrel. Isten minden egyes ember szeret. De hiába megteremtett minden egyes embert, minden egyes ember elfordult Istentől, fellázadt, és bűnben születtünk. Megszegtük az Isten törvényét, mint ez a fiatal férfi, és megérdemeljük az Isten ítéletét. És emiatt az Isten küldte az ő egy szülött fiát, hogy feláldozza magát értünk, és magára vonja ezt a büntetést, amit mi megérdemelünk. És a Biblia azt mondja, hogy aki hisz az Isten egyszülött fiában, annak örök élete van. Ő az Isten gyermeké válik, bekerül az Isten családjában, és Isten lesz az atya. De aki nem hisz az Úr Jézus Krisztusban, az ugyanaz, mint ez az illető, ott marad a bírói szék egyedül. És a bíró megkérdezi, akkor de fogsz fizetni, kifizetni azt? De fogod kapni ezt a büntetést? Mert valakinek el kell szenvedni a büntetést, mert ő egy igazságos bíró. És ez is minden egyes ember kérdezi, hogy te akarod ezt a büntetést magadra vonni, mert valakinek meg kell halni a bűnedért. Ez az első, hogy mi vagyunk ebben a példázban. Rólunk szól. Másik az, hogy mennyire tisztában vagy azzal, hogy amit ott történt a Golgotai kereszten, ez egy nagyon nagy igazságtalanság van. Mi, mint bűnös emberek, mi megúsztunk az Istennek az ítéletét. Megúsztunk. Amikor Jézus Krisztus meg lett büntetve helyettünk és értünk, Jézus az ártatlan azt kapta, amit megérdemeltük. Ez egy igazságtalanság. De a bűnénk nem csak lettek megbocsájtva, és nem csak nem adta azt, amit megérdemeltünk az ő haragját, nem csak irgalmas volt velünk, hanem az Isten kegyelmes volt velünk. Az Isten megáldott minket. Nem adta azt, amit megérdemelünk. Befogadott minket az ő családjában. Az ő gyermekei váltunk. Amit azt jelenti, hogy az Isten soha többé nem ítélkezik fölöttünk, mint egy bíró. Hanem mindig csak szeretettel fegyelmez minket, mert az ő a mi atyánk. Tehát Jézus vére miatt teljesen tiszták vagyunk. Igazok vagyunk az Isten szemében. Örökösök vagyunk. A mennyország és az örök élet vár ránk. A kereszthalálnál minden megváltozott. A nagy igazságtalanság, amit átmentünk, az teljesen megváltoztatja a szívünknek a motiváció. Kicserélődnek a motivációnk. Most már nem azért teszünk jó, hogy próbáljuk manipulálni Istent, vagy igazolni magunkat Isten előtt, vagy próbálni kiérdemelni az Isten áldását, vagy az jutalmát, hogy megáldjon minket, hogy jobban szeressen minket. Nem azért teszünk jó, mert illik, vagy mert kellene, hanem azért, mert az Isten engem, minket szeret. Jézus Krisztus bebizonyította az ő szeretet, most nem próbáljuk kiérdemelni, hanem ez már megvan. És most hálából és szeretetből teszünk, amit teszünk. Most már nem azért igyekszünk kerülni a bűnt, mert félünk, hogy Isten megbüntet, vagy ítélkezik fölöttünk, vagy igazságosan visszafüzet, hanem azért kerülünk a bűnt, mert az Atya szeret minket. És a Biblia beszél, hogy kicserélődnek. Amikor valaki keresztényé válik, a motivációk teljesen mások lesznek. Nem manipulálunk az Istent a jó cselekedetünkkel, hanem megnyugszunk Istenben, hogy ő, mint a mi atyánk, szeret minket. A kereszténység képes teljes mértékben megváltoztatni embereket. Gyökeresen megváltoztatni embereket. Amikor valaki keresztényé válik, a Szent Háromság Isten küldi a harmadik szemét, a Szentlélek, a szívünkben. És a Szent Lélek bent lakozik. Megváltoztatja, új szívet ad nekünk. Megváltoztatja a vágyainkat, az akaratunk. Most akarunk kapcsolatban élni Istennel. Tehát a nagy pénteki üzenet az, hogy Isten minden megváltozik belülről, kívülről, és teljesen megváltozik mindent. A motivációnk, az életünk célja és mindent. És Jézus Krisztus története a legnagyobb története a világon. És Krisztusnak a története befolyásolt rengeteg ember, aki erről írt novellák és irodalmat. És az egyik a leghíresebb, ugye, Victor Hugo, aki nagyon-nagyon megértette, hogy a kereszténység, az evangélium az az egyetlen reményünk, amit igazán megváltoztat minket. Mindenki ismeri a Nyomorultak, Victor Hugo-nak a nagy könyve. és még nem olvastam el a könyvet, de többször láttam a színházban, vagy filmekben, és újra, és mindig szeretem megnézni. Nem régóta láttuk a Bartaékkal a színházban, de a Nyomorultak egy gyönyörű sztori, ahol Jean Valjean, ő a főszereplő ebben a sztoriban. És tudjunk, hogy a sztorinak a története ott van a francia forradalom előtt. Mielőtt kezdődik a forradalom? És azért is volt forradalom Franciaországban, mert nagyon nagy volt a szegénység. Sok volt a nyomorult ember Franciaországban. Nagyon nehéz időket éltek át. És az egész sztori Jean Valjeanról szól, ő a főszereplő. És a film úgy kezdik, hogy ő egy munkatáborban van. 10 évre elítéltek ezt az embert. Miért? Mi történt? Mit csinált, hogy ő kapott 10 év munkatábor? Kiderült, hogy Jean Valjean egy kenyert ellopott egy péktől, mert a család éhezett. És ellopta a kenyert, hogy tudjon enni, adni ennit az ő családjának. Megfogták és betették a börtönbe. És 10 évig nem ült a börtönbe, hogy dolgozott. És ez az ember egy cinikus ember vált. Egy elkeseredett ember vált. Gyűlölet volt az ő szívében. És amikor 10 év után elengedték ezt az embert, akkor újra kezdett sietni. Még mindig nagy volt a szegénység, nem tudott mit kezdeni, és a szíve gyűlölete volt tele. És az egyik estén nem tudott mit csináljon, hova szerezzen pénz vagy valamit, és valahogy találkozott egy katolikus pappal. És a katolikus pap magához hívta, és adott neki ennivalót, de azon az estén, amikor a pap elment és lefeküdt, akkor Jean Valjean körülnézett. Szóval rengeteg arany van ebben a parókiában. És úgy döntött, hogy el is viszi. És rengeteg arany betett a zsákában, és eltűzött onnan minél gyorsabban. És nagyon jól tudjuk, hogy mi történt Jean Valjeannal, hogy a rendőrök megfogták. És egyértelmű volt, hogy honnan szerezte ezek a kategóriás egyház kütyüket, arany díszakat, arany gyertyatartókat. És visszamentek a templomhoz, visszamentek a paphoz, és a rendőrök rákérdezik. Pap, ismeri ezeket? Igen, igen. Ezek az enyém voltak, de ezeket odaadtam a Jean Valjeannak. És ezek az övé. És a rendőrök nem akartak elhinni. Jean Valjean se akarta elhinni, hogy micsoda, mi történik itt? És a pap még egy gesztus tett, azt mondja, hogy amikor elmentél, gyorsan elmentél, és elfelejtettél ezt a két arany gyertyatartót, mert ezek is a tiéd. És nem akarta elhinni, a rendőrök se, de ezeket is betette zsákjában, és elment onnan. És Jean Valjean átélte azt a kegyelmet, azt az irgalmát, hogy nem azt kapott, amit megérdemelt, sőt, azt kapta, amit nem érdemelt. Az Isten kegyelmes, és a pap irgalmas és kegyelmes volt vele egyszerre. És miről szól ez a sztori? Hogy Jean Valjean, a rendőrök azt mondták, hogy ne csinálja még egy dolgot, mert még egy dolgot meg foglak büntetni. És Jean Valjean elköltözött egy másik városba, és az aranyból megvásárolt egy gyárt. És az egész élete, a sztori arra szólt, az egész élete arra szólt másokat segíteni. És az egész élete teljesen kicserélődött, teljesen megváltozott, az egész motiváció. És a film bemutatja azt a nyomorultság, ami Franciaországban. És mondani valahoz, hogy a forradalom nem tud minket segíteni. Az egy külső változás lesz, de az emberek igazán változnak, amikor átélik az Istennek a kegyelmét. Amikor átélik, és tudják, hogy mi az, amit Jézus Krisztus tett értem. Mert én is tudok így nem megsértődni, amikor valaki igazságtalanul bánik velem, mert az Isten így bánt velem. És most én is tudok megbocsájtani úgy, ahogy Isten megbocsájtott nekem. Én is tudok tenni jót, mert az Isten így tett velem. Ezzel látjuk a Victor Hugo történetében, hogy Isten mit tud változni az evangéliumon keresztül, amikor valaki kereszténé válik. Menjük az Úr elé, és imádkozunk. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te vagy az, aki eljöttél a világba. Köszönjük, hogy előre mindent megbeszélted az Atya Istennel. Köszönjük, hogy vállaltad. Vállaltad azt az igazságtalanságot értünk. Vállaltad, hogy az Isten sújtson téged az ő igazságos haraggal. És köszönjük, hogy mivel ezt vállaltad, mivel te vállaltad helyettünk, hogy mi megszabadultunk ettől. A mi bűnénk meglettek bocsájtva. Úr Jézus Krisztus, segíts nekünk átélni a nagy pénteki történetét, hogy te vagy az, aki valójában eljöttél a világba. És a te áldozat miatt újak lehetünk. A te áldozatod miatt kicserélődnek a motiváción, kicserélted a mi szívünket, és újak lettünk veled. Úr Jézus Krisztus, ha valaki még nem ismer téged, hogy ez a nagy pénteki húsvéti történet valahogy mégiscsak újszerű. Soha nem látták így, Úr Jézus Krisztus, kérlek, munkálkodjál minél több embernek a szívében Magyarországon, hogy azt tudjunk mondani, hogy nem 90% az emberek kerülnek téged, hanem jóval kevesebb. Úr Jézus Krisztus, köszönjük az evangéliumot, nem akarjuk az evangéliumot szégyent vallani. Köszönöm, hogy nem kell megszégyenni az evangéliumot. Köszönjük, hogy az evangélium igaz, és rólunk szól, és ez a mi történetünk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, tölts be mi szívünket igazi hálával, igazi alázattal, hogy tudjunk hitáltal elfogadni mindazt, amit te tettél értünk. És köszönöm, hogy a te nevedben imádkozhatunk. Amen.